Fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk jöjjön továbbra is az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, a Lukács írása szerinti evangélium 4. részének 14-től a 30. versig terjedő szakaszából.
Jézus pedig megtére a léleknek erejével Galileába, és híre méne néki az egész környéken, és ő taníta azoknak zsinagógáiban dicsőítetvén mindenektől. És méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki az Ézsaiás proféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez vala írva, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei őre állának függesztve, ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra. És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak, és mondának, avagy nem a József fia é ez? És mondanékik, bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. Monda pedig, bizony mondom néktek, egy proféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt, mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Sareptájába az özvegyasszonyhoz. És az Elizeus proféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. És Betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották, és felkelvén kiűzék őt a városon kívül, és vivék őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átmenve eltávozék.
Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádkozzunk, feleljünk a szavaira. Édesatyánk, hallva te igédet, látva Jézus Krisztus személyét, küldetését, szeretnénk most elcsendesedni előtted, és megérteni, hogy mi az, amit itt és most nekünk személyesen üzensz. Köszönjük neked, hogy azért gyűjtesz egybe ide a te házadba, hogy beszélj a szívünkkel. Köszönjük, hogy hozhatjuk a hálaadás áldozatát, a dicsőítésnek ajándékát, hiszen tőlünk más nem is telik igazán. Mindent kapunk, amivel élünk, minden ajándék, amit feldolgozunk, vagy amit visszaadunk neked, de hadd adjuk szívünk mélyéből a hálát, a dicsőséget, a dicsőítést te neked. Hadd mondjuk ki őszintén, hogy Urunk, nincs másban üdvösségünk, békességünk és örömünk csak benned. A héten is akkor voltunk békességesek, amikor rád figyeltünk, akkor volt örömünk, amikor engedtünk neked, és ugyanakkor keserűség, viszály és vesztegségek jellemeztek, amikor nem törődtünk veled, amikor el nem csendesedtünk, amikor kérdéseinket nem neked szegeztük, nem téged kérdeztünk, hanem a magunk feje szerint döntöttünk. Köszönjük, Urunk, most is, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk. Köszönjük, hogy elkészítettél olyan útbaigazítást, tanítást, amely fölött áll minden emberi bölcsességnek. Köszönjük neked, Urunk, hogy aki rád figyel, az az élet útját ismerheti és találhatja meg. Így kérünk, hogy légy itt a te szent lelkeddel, szólj hatalmasan közöttünk, tedd meg azt a csodát, hogy az egyszerű emberi szavak igévé formálódnak. Add meg, Urunk, hogy benned gyönyörködő emberekké hadd legyünk, akik fölül tudnak emelkedni napi gondjaikon, akik tudnak győzedelmesen élni hitben, nem bele keseredve a világ nyomorúságába vagy egyéni életük sorsába. Urunk, téged várunk, benned bízunk, és kérjük, hogy mindazt, amit elkészítettél számunkra ma, add át nekünk, és könyörüljél, hogy nyitott szívvel, engedni kész lélekkel fogadjuk azt, hogy amikor hazatérünk, gyümölcsöt teremjenek bennünk a te szavaid. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, így légy itt közöttünk, és áldj meg bennünket. Amen. Az kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a Lukács evangéliuma 4. részének 21. és 22. versében a következőképpen. Jézus pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem de a József fia ez? Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja el a helyét. Különös emberek ezek a názáretiek, nem testvéreim? Hallgatják ott a zsinagógában Jézust, lelkesednek. A kifejezések egyértelműen azt mutatják, hogy egy szent tűz ébred bennük, igen, valami olyat olvas, ami számunkra nagyon fontos és nagyon drága, aztán húznak egy határt. Innen tovább már nem kell lesz. És ez állított meg, megvallom testvéreim, engem is, és kívánom, hogy Isten lelke most minnyájunkat egy kicsit elgondolkozásra serkentsen. Hol vannak a határok, amelyeket meghúzunk? Meddig értünk mi egyet Jézus Krisztussal? Meddig értesz egyet vele? Mert ha csak egy határig, lehet, hogy éppen a leglényegesebbről maradsz le. Az Isten kereső embernél is ez a probléma, de a hitre jutottnál is újra azzá lesz. Az Isten kereső ember is egy pontig elmegy. Igen, valakinek lennie kell, ezt sokan mondják. De amikor konkrétan szembesül a bibliai üzenettel, Jézus szemével, egy-egy kérésével, akkor lehúzza a redőnyt. Na ez már túlzás. Tovább nem megyek. De ugyanez megtörténik a hívő életben. Uram, értem én a te igédet, olvastam ezt is, azt is, de ezt azért már nem gondolhatod komolyan. Még ezt is lépjem meg, még itt is tegyem azt, amit te tanácsolsz. De jó lenne egészen őszintén szembenézni azzal, hogy néha kimondjuk kimondatlanul is, hogy Uram, tovább már nem követlek. Azt már, amit most kérsz tőlem, azt már nem akarom megtenni. Mert hiszem, hogy ez a szembesülés áldott találkozássá lesz saját magunkkal és mindenek előtt az Úrral, aki ezeken a határokon túlsegítve új áldást, új ajándékokat, sőt egy egészen új életet készített el számunkra. A názáretiek erről lemaradtak. Nem olvassuk később, hogy ott ébredés lett volna, lelki megújulás. Nem kellett Jézus, csak egy darabig. Pedig Jézus a földiük, náluk fogant. Ott élt Mária, amikor őt megkeresi az angyal, és aztán kijelenti, hogy a Szentlélek által egy új élet terem meg benned. Názáretben nőtt föl Jézus. Ismerték nevelőapját, édesanyját. Sőt, hallottak a szomszédos Kapernaumban te csodáiról is már. Talán büszkék is egy kicsit, a mi fiunk. Mindezt büszkén mondják, és most is, milyen nagyon jól választ, éppen Ézsaiást olvassa. Annak idején Mózes könyvét folyamatosan és rendszeresen, vagy könyveit folyamatosan olvasták a zsinagógákban. A proféták közül lehetett választani. Ézsaiást választja Jézus, és kinyitja egy helyen, a 61. fejezetnél, és elolvassa a Biblia egyik legkedvesebb szakaszát, ami megmelengette a hallgatók szívét. Igen, eljön a Messiás, és szabadulást hoz nekünk a sok-sok nyomorúságunkból és bajunkból. Milyen jól választ Jézus, és hirdeti a jóbél esztendejét, a jubilómi évet, amire utal Ézsaiás próféta is, hogy eljön majd az elengedés éve, a felszabadulás napja, ahogy annak idején a babiloni fogságról jövendölte a próféta. Jézus kortársai nyilván a római birodalommal szemben várták ezt, Milyen jól beszél ez a Jézus. Éppen itt hagyja abba az olvasást, a kegyelem igéit hirdeti, a szabadító Istent mutatja fel újra. És Jézus azért is szimpatikus nekik, mert tartja magát a zsinagóga rendjéhez, az ősök hagyományaihoz. Például, amikor az igét a kezébe veszi, akkor föláll, és állva olvassa az igét. Aztán, amikor már a saját magyarázatát, bizonyságtételét fűzi hozzá, akkor leül. És mindezt látják a názáretiek. Igen, így csináljuk ezt már évtizedek, évszázadok óta. És ez a Jézus, ez tartja magát ezekhez, a régi, szép és szent hagyományokhoz. Kimondott örömmel hallgatják, és sokáig egyet értenek vele. Igen, igen, mindenre nagy szükség volna, mondják, bizonyságot tesznek, mondja az eredeti szöveg is, tanúskodnak, egyet értünk. Mert mire volna szükségünk? Örömhír a szegényeknek, hogy véget ér szegénységetek. Szabadulás a foglyoknak, a sok-sok igazságtalanul bebörtönzött embert ki kellene engedni, felszabadítani. A betegeknek gyógyulásra van szüksége, és szabadságra az elnyomottaknak, megkínzottaknak. És igen, szükség volna, hogy az adósságainkat elengedjék, amelyeket sokszor azért vettünk föl magunkra, mert olyanok a körülmények, mert úgy érezzük, másképp nem lehet élni. Milyen nagyszerű hír mindez. Jézus, de jó, hogy éppen ezt olvasod. Ugye, ti is, testvéreim, egyetértetek vele. Egyetértetek velük, a názáretiekkel. Igen, mindezekről nagyon jó lenne hallani, és mindezekben a változást látni. De azzal egyetértetek-e, hogy ezekben a nagyon hétköznapi, testi, materiális, politikai kérdésekben is Jézus Krisztus a megoldás? Ezzel egyetértetek-e? Mert itt nekünk már ezt érdemes vizsgálni a szívünkben. Mert egyébként magával a témával nagyon egyetértettek a názáretiek. Persze, hogy kellene már végre a szegényeknek az örömhír, a sok-sok gazdagot megszégyeníteni és valamilyen módon rábírni, hogy törődjenek a szegényebbekkel, a rászorulókkal. Micsoda igazságtalanság. Szoktuk idézni, állítólag így van, bizonyos statisztikák, felmérések mondják, hogy ma is a világ vagyonának 60%-a 6 ember kezében van. Égbe kiáltó igazságtalanság, nem? Aztán másik felmérés és statisztika szerint 23 nap alatt, ha abba hagynák a fegyverkezést 23 napra, a fegyverekre költött pénzből föl lehetne számolni az egész éhezést a Földön. Csak 23 napig kéne abba hagyni a fegyvergyártást. Aztán jönnek a riogatások, túlnépesedünk, azért van éhség, túl sokan vagyunk. Tessék utána nézni, elmondják megfelelő hozzáértő szakemberek, hogy Texas állam területén elférne az egész emberiség egy-egy kertes házzal együtt. Körülbelül 700 ezer négyzetkilométer ez az állam, körülbelül 8 magyarországi terület. Ennyien férnénk el 7 milliárdan, kertes házzal együtt. Aztán megint mások állítják, ha modern technológiát alkalmaznák például a mezőgazdaságban, csak Afrikában meg lehetne termelni az egész emberiség élelmiszer szükségletét. Az egész emberiségét. Csak Afrikában. Sírjogatnak itt mindenféle hírekkel, sokan vagyunk. Micsoda igazságtalanságok, micsoda hazugságok járják át a világot, micsoda szörnyűség, hogy annyi ember éhezik, éhen hal. Örömhír, nagyon kellene a szegényeknek. De vajon hiszed-e, hisszük-e, hogy a szívek átformálója, királyoké, politikusoké, gazdasági szakembereké, iszonyúan önző és kabzsi mágnásoké és tőkéseké, a szívek átformálója egy valaki, az Úr Jézus Krisztus. Mondjuk mi ezt erre, hogy ugyan ez messze van. Meghúzom a határt, örülök, ha gondolok a szomszédra, örülök, ha gondolok a magyar szegényekre, mit gondolok én a világ gondjaira? Hát gondold végig, testvér, és gondoljam végig. Nem lehet, hogy mi is csak egy határig vesszük komolyan az Urat? Csak egy határig értünk egyet vele, és aztán nem akarunk engedelmeskedni neki? Imádkozunk-e egyáltalán a konkrét szegénység megszűnéséért, a gazdagok megtéréséért, a magukba szállásokért? Szabadulás a foglyoknak, mondja itt tovább a profécia. Hát persze, ezzel is egyetértünk. Mennyire jó lenne elengedni azokat, akiket például hitük miatt, vagy más igazságtalanság miatt börtönöztek be. De hisszük-e, hogy ezekben a kérdésekben is Jézus Krisztusnál van a megoldás? Betegeknek gyógyulás, hogy ne? Ki szeret beteg lenni? Milyen jó lenne, ha mindenféle nyomorúságunkat meggyógyítaná? Megvan hozzá a hatalma, mondjuk, és mégsem hittel kérjük, sokszor csak immel ámmal, sokszor csak alig-alig fölvállalva a másik ember nyomorát, betegségét. Vajon csak egy határig értünk egyet Jézus hatalmával, terveivel, szeretetével? Szabadság az elnyomottaknak, mondja a profécia, de jó lenne, ha megkínzottak, az elnyomottak valóban felszabadulhatnának. De Jézust kell ebben kérnem. Ezzel is Jézus Krisztusnál kell, hogy zörgessek. Adósságot elengedni, de jó lenne. De Jézus terheljen vele. Ön érdekes, hogy a mózesi törvény olyan egyértelmű gazdasági tanácsokat is ad, sokan ezt nem veszik észre, de a Mózes 3. könyve 25. részében az a bizonyos elengedési törvény, az egy nagyszerű törvény ám. Minden 50. évben nem csak a rabszolgákat kellett elengedni, szabadon engedni, hanem minden adósságot el kellett törülni. És ettől nem mentek tönkre a gazdagok, és ugyanakkor felszabadultak az adósság terhe alatt roskadozók. Mi ezekkel egyetértünk, amíg így a világról van szó, pénzről, gazdaságról, testről, de vajon egyetértünk abban, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs másnak hatalma mind ezeket megoldani, mind ezekben gyógyulást és felszabadulást hozni. De kérdés, és menjünk tovább, testvérek, mert ez a kérdés csak költői kérdés, hogy vajon csak ennyiről beszél a profécia, ami eddig elhangzott? Mert a názáretiek is, ha jobban megfigyeljük, akkor nem ezeken kezdtek el problémázni, sőt, ezekkel a világi nyomorúságokkal és azzal, hogy ezeket meg kellene oldani, ezzel egyetértettek. De amikor egyszer csak meghallják, hogy Jézus önmagáról beszél, mint a megoldásról, amikor meghallják, hogy Jézus magáról beszél, mint a messiásról, akkor hirtelen minden megváltozik. Itt a határ, innen tovább nem mennek. Hát a Józsefünk fia ez. Hát ismerjük az anyját, az apját, ők úgy gondolták, hogy József ténylegesen apja Jézusnak. Hát közülünk való, csak nem te oldanád meg mindezeket a problémákat és nyomorúságokat? Meddig értesz egyet Jézus Krisztussal, testvérem? Mert éppen odáig tart a hited. Ha ugyanis egyet értünk vele, hogy mindezek a problémák és bajok megoldója ő, akkor ezt hirdetni is kellene. Valaki fölhívta a figyelmünket rá egy kör e-mailben, hogy itt van ez a Halloween ünneplés, ami terjed Magyarországon is, és egyszerűen nincs egy egyházi állásfoglalás. Egy-kettőnél van, de például mi egyházunk hallgat. Mit gondoljunk mindenről? Pedig azért azt nem árt tudni, hogy egy pogány, ezoterikus, okkult szilveszter ünnep az egész, ahol szellemekben, démonokban hisznek, és azok ellen védekeznek valamilyen módon. Nem kell ez a magyar népnek, Isten ments. De ha ezt tudjuk, akkor erről szólni kéne. Ha hisszük, hogy Jézus Krisztusnál van a megoldás békétlenségre, boldogtalanságra, keserűségre, örömtelenségre, ha nála van a megoldás, akkor, ha ez nála van, akkor hirdessük is, mondjuk is el. Ne másba keresd, ó magyar, ha te boldogságodat, békességedet, védelmedet. csendesen, alázatosan, de szívósan. Mind az öt kérdésre meg kellene vallani, hogy Jézus Krisztus a megoldás. Szegénységre, betegségre, zsarnokságra, igazságtalanságra, eladósodásra. Mind-mind Jézus Krisztusnál van a megoldás. A názáretiek hite itt sajnos csődöt mondott. Jézus nem lehet a messiás. Jézus nem hozhatja a megoldást ezekre a nagy-nagy kérdésekre. Vagy ha mégis, akkor legalább tégy valami csodát, mondják ők. Tégy csodát, ahogy hallottunk Kapernaumi csodáidról. De ezt nem kapják meg. Tudjátok miért? Mert az Úr Jézus nem alacsonyítja le magát a csodadoktorok szintjére. Sem nem alacsonyítja le magát a radikális rendcsinálók szintjére. Ő se nem radikális anarchista, se nem radikális rendcsináló, ő Úr. Úr mindenek felett. Uraknak ura és királyoknak királya, aki sokkal többet hozott annál, mint hogy ezeket a földi nyomorúságukat oldja meg legelőször. Sokkal többet hozott annál. De meddig értesz egyet ő vele? Meddig vagy hajlandó együtt menni vele gondolatban? Meddig vagyok hajlandó engedni annak, amit mond, amit tanít, amit tanácsol? Mert csak annyiról fog bizonyságot tenni az életem, és a te életed is, testvérem. Amennyiben valóban egyetértesz vele, amennyiben valóban követed őt, csak annyiról fog bizonyságot tenni az életed. És lehet, hogy sokkal többre lenne szüksége a környezetednek, családodnak, szeretteidnek, a magyar társadalomnak. Arra volna szükségünk, hogy mindenekben rámutassunk. Mindenekben őt ajánljuk. Mindenekben őt magasztaljuk fel, és mondjuk el, hogy bár nem tudjuk minden kérdésre a választ, de ő igen. Mi nem tudjuk megváltoztatni a kabzsi, igazságtalan világot, amilyen most van körülöttünk, de Jézus Krisztus a fáraó szívét átformálta, Círus perzsa királyét és másokét, és újat kezdett Mózessel, és megújította Sault, és Pálapostól lett belőle. Királyokat dönt le a trónjukról, és másokat felmagasztal, úgy cselekszik, ahogy akar, és ahogy az övéi hittel tőle kérik. Füle Lajosnak egy verséből egy sor jutott eszembe. Olyan sokat mondó ez így egyszerűen. Amennyit hiszel, annyi a tiéd. Amennyit hiszel, annyi a tiéd. És most ez az ige arra hív minket, hogy a szívünk legmélyéig értsük meg, és értsünk egyet azzal, amit ő hozott. Mert akkor lesz a miénk. Örömhír, igen. Örömhír a szegényeknek. De milyen szegényeknek? Azoknak, akiről a hegyi beszédben tanított az Úr Jézus, boldogok a lelki szegények. Azok, akik vállalják a lelki rászorultságukat. Én szegény vagyok lelki értelemben. Én nem dicsekszem sem a lelkemmel, sem a szellememmel, tudásommal, értelmemmel. Én éppen azt vallom meg, hogy könyörögve kérnem kell az Istent. Vegye el lelki szegénységemet, és töltsön be önmagával, az ő gazdagságával. Igaz rám, amit a Jelenések könyvében az egyik gyülekezetnek mond a lélek, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Testvér, egyetértesz azzal, hogy nyomorult szegény vagy. Teljesen mindegy, hogy hogy nézel ki kívülről, testileg, hol tart az egészséged, van-e a bankszámládon tartalék, vagy nincs, mennyi van. Te vagy a szegény, én vagyok a szegény. Nekünk szól az örömhír. Jézus Krisztus gazdaggá tesz téged. Nem a vagyonodat növeli, nem a bankszámládra ír rá sok-sok nullát az egyes után, hanem meggazdagít önmagával, az ő szeretetével, az ő békességével és az ő örömével. De ezt azokkal teszi, akik megvallják előtte a szegénységüket. A kegyelem igéit hirdetteti. Isten jól akaratának évét. Az újszövetségi ige hirdetést így foglalja össze, többször is így utal rá a Szentírás, hogy a kegyelem igéjét hirdették Pál apostol is, és a többiek is. Ez a szegényeknek szól. Megbocsáttattak a te bűneid. Nem vagy szegény. Te vagy a világ leggazdagabbja. Tiéd az Isten szeretete. Tiéd a bűneid bocsánata. És az örök életben félretett hely számodra. A gazdag és a Lázár példatörténetét olvassuk nem sokára, hogy Lukács evangélium 16. részében. Ott van egy gazdag, ott van Lázár, a szegény koldus. Lázár, aki megérti a nevének üzenetét, nem véletlen, hogy Jézus így nevezi ezt a szegényt, hiszen azt jelenti, hogy Isten segít. Isten segít, és nem más. Ezt jelenti a Lázár név. Isten az én segítségem. És mit látunk? Lázár nevét jegyzik a mennyben, de nem jegyzik a tőzsdén. A gazdagnál fordítva van. A gazdagnak nincs is neve. Jézus egyszerűen nem mond róla semmit. A gazdag nevét jegyzik a tőzsdén, de nem jegyzik a mennyben. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. Egyet értesz-e vele? És egyet értesz-e azzal, testvérem, azzal a messiással, aki a szabadulásra váró foglyoknak jött szabadítóul? Egyet értesz-e azzal, hogy te most is fogoly vagy, hogy én is fogoly vagyok, minden bűnöm fogolyjá tesz, újra és újra ismétlést követel, és vannak bűnök, amik vissza is térnek, és újra alázatban tartanak, és megint ki kell mondanom, hogy Uram, te szabadíts meg, mert csak te tudsz, mert nélküled fogoly vagyok. Egyet értesz-e azzal, hogyha a fiú megszabadít, valósággal szabad leszel, és bár néha tényleg vannak visszatérő bűnök, amivel évekig képesek vagyunk küzdeni, akkor is igaz, hogy Jézus Krisztus szabaddá tesz, és amikor letesszük ezt a testet, többé nem törnek ránk ezek a bűnök, és most, amikor találkozom velük, arra késztetnek, és kényszerítenek, hogy megint kiáltsak. Könyörülj rajtam. Fogoly vagyok, Uram. Újra cselekszem, amit nem akarok. Újra azt teszem, amivel már magam sem értek egyet. Úgy, ahogy Pál is ír elő a Római Levél 7. részében. Egyet értesz-e, hogy alapvetően bűneid, szokásaid, szenvedélyeid fogja vagy. És egyet értesz-e, hogy a szíveddel van a baj, hogy nem az a legnagyobb probléma, ami most éppen fáj. Tudom, én is, amikor fáj valami, olyan elesettek vagyunk, meg kesergünk, meg az élettől is elmegy a kedvünk néha, mert nagyon fáj, mert valami nincs rendben. És mégsem ez a legnagyobb probléma, hanem mindnyájan szívbetegek vagyunk. Itt ebben a templomban szívbetegek ülnek, a szószékon szívbeteg ember áll, mert megmondta Jézus, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, a házasságtörések, paráznaságok, lopások, hazugságok és az Isten káromlások. Gyógyíts meg engem, Uram! A szívemmel kezd! Ne a tüneteket kezeltes testvér legelőször is, hanem az okokat gyógyítasd meg az áldott orvossal, az Úr Jézussal. Jó lenne a kínzóidtól is, az elnyomóidtól is megszabadulni. Nyilván így érzed, így érezzük. A szomszéd, a rokon, a munkatárs, a főnök. De először önmagad hozzáállásának megváltoztatását kérd. A saját hozzáállásod megváltoztatását kérd. Egyet értesz azzal, amit Jézus mondott? Az etikai aranyszabályában? Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Egyet értesz ezzel, vagy tiltakozol, és még mindig azt hiszed, hogy a mások rosszak veled. Közben csak tükrözik vissza a te képedet, a te lelkedet. Tükrözik vissza azt, ahogy te hozzájuk állsz. Azért olyanok veled. Egyetértesz Jézusnak ezekkel a szavaival? Vagy még mindig azt mondod, hogy nem, itt állj, azok a mások önmaguktól rosszak, rosszakaróim, ellenségeim, keresztbetevőim. Jézus azt mondja, hogy amit akartok, hogy veletek cselekedjenek. Hát ha azt akarjuk, hogy ellenségesek legyenek, ítélkezők legyenek, bántóak legyenek, tegyük mi is velük. Vissza fogjuk kapni. Ezt mondják, azt mondja Jézus, ezt mondja ki a törvény egésze is, és a proféták is. Ezért ebből kell gyógyulást kérni. Uram, segíts rajtam, gyógyítsd meg a szívemet, gyógyítsd meg az én hozzáállásomat, megtérek abból, ahogy eddig éltem. És egyetértesz-e Isten fiával abban, hogy gyermekkorodtól hatalmas adósságot halmoztál fel Istennel szemben. Nem az az igazi nagy bajunk, hogy lakást, házat, autót hitelből vettünk, vagy veszünk netán. Nem az a nagy bajunk, amivel a bankok fenyegetnek. Az igazi nagy bajunk az, hogy az Istennel nem tudunk elszámolni. A felé felhalmozott adósság hegyet lehetetlen kezelni. Minden szeretetlenségem, minden elmulasztott jó cselekedetem, mindenem növelte a számlámat, az adósság számlámat. De egyetértesz-e a kegyelem igéivel, testvér, amikor Jézus felkínálja neked, hogy mindezt kifizeti helyetted? Olyan különös, testvérek, hogyha pénzről van szó, akkor azért hajlunk, meg hajlanánk arra, hogy mások fizessék ki helyettünk az adósságainkat, ezt akár nemzeti méretekben is szívesen vennénk, meg egyénileg is. De különös módon Luthernek igaza van, amikor azt mondta egyszer, az emberek semmit sem fogadnak el olyan nehezen, mint az ingyen kegyelmet. Olyan büszkék, olyan gőgösek vagyunk, hogy a bűnadósságainkkal szemben nem akarjuk elfogadni, hogy mindenért Jézus fizetett. Mindenért. Nem lehet hozzátenni semmit, sem pénzt, sem szolgálatot, sem jó cselekedetet, semmit. Mindenért ő fizetett, és az ő fizetségét fogadta el az Isten. Egyetértesz vele? Elfogadod? Hogy teljesen ingyen kapod? Teljesen ingyen kapod a bűnbocsánatot és az örök életet. Mert itt is elakadnak sokan, nem értenek ezzel egyet. Valahogy be kell segíteni, valahogy bizonyítani kell, hogy de azért én egy kicsit jó vagyok. Nem vagyok jó kicsit sem. Egyet értesz az igével, hogy nincs, aki jót cselekednék, nincs egyetlen egy sem. A názáretiek egy darabig lelkesedtek Jézusért, aztán haraggal teltek meg, amikor kiderült, hogy Jézus kegyelméből mások is üdvözülhetnek. A legfájóbb, a legdühítőbb tényleg az tud lenni, amikor valaki tovább megy a hit útján, mint te. Amikor enged annak, amit Jézus mondott. Amikor elfogadja, hogy szegény, hogy nyomorult, hogy rászoruló, hogy fogolja a saját bűnei miatt, hogy a szíve a legnagyobb betegsége, hogy az adósságát csak Jézus tudja kifizetni, de ő kész is kifizetni. Vannak, akik ezt elfogadják, és előbbre lépnek, mint te meg én. És a názáretiek itt besokalnak. Na, ezt már nem. Még a végén a pogányok bejutnak a mennybe, mi meg kimaradunk. Elvele. Még a végén az a szomszéd megtér és hitre jut és üdvözül. Még a végén az az ilyen nemzetségbeli, meg olyan fajta, meg ilyen országba tartozó, meg olyan politikai állásponttal rendelkező, még a végén az majd megtér. Na nem, itt a határ, tovább nem megyek. Bizony, nagy-nagy kérdés, nem fognak-e minket megelőzni? Sokan, igaz megtérő zsidók, cigányok, igazságtalan gazdagok, csaló és hazug politikusok, hétköznapi bűnözők. Egyetértesz-e vele, hogy Jézus mindezeknek is felkínálta a kegyelem igéit? Lásd a latrot, aki élete utolsó perceiben ugyan, de megragadta ezt a kegyelmet. És ott van a mennyben. Hol a te határod, hol az én határom? A szeretetedé, az alázatodé, a hitedé. Mert a kegyelem igéi még mindig hangzanak felénk. Még mindig igaz, amit egy kis lelki ének ilyen egyszerűen így fogalmaz. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk most a hallott igére, és énekeljük a 227. dicséretünk harmadik versét, a 227. dicséret harmadik verszakát, szegény bűnös embereknek idvességes reménye. Imádkozzunk! Úr Jézus, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert te hozzád térő szegényeknek, nyomorultaknak üdvözítő áldott Istene vagy. Köszönjük, Urunk, hogy mindaz, aki egyetért veled, és szembenéz a saját szegénységével, fogoly voltával, betegségével és adósságaival, azt te meggyógyítod, átöleled és magadénak fogadod. Magasztalunk téged mindezért. Köszönjük ígédet, és kérünk segíts, hogy észrevegyük saját határainkat, ahol megtorpantunk, megálltunk, mint a názáretiek, ahonnan már nem akartunk és akarunk egyetérteni veled, tovább menni veled. Hadd lépjük át ezeket a határokat, és hadd tapasztaljuk meg, hogy a te lelked betölt, hogy a te lelked valóban mindazzal megajándékoz, amiről a Szentírás beszél. Tőled kapunk szeretetet, örömöt és békességet. Tőled kapunk új látásokat és új erőt, felülről való bölcsességet, kitartást az imádságban, hitet ahhoz, hogy imádságaink által gazdagok, politikusok, hétköznapi emberek, csalók és megcsaltak szíve is változni tud és változni fog. Indíts minket őszinte imádságra, hittel, hitáltal, hogy kérjük, légy Urrá szívünk fölött, a körülöttünk élők szíve fölött, légy Urrá az emberi gonoszságok fölött. Köszönjük, hogy meghallgattál, köszönjük, hogy szóltál, áldjuk és magasztaljuk ezért szent nevedet. És kérünk, maradj velünk, gyógyíts betegségeinket, vigasztald meg gyászolóink szívét, áld meg intézményeinket, küldetésünket, mint anyaszentegyházat, áld meg határokon túlélő testvéreinket, légy ott a magányosokkal, az özvegyekkel, az árvákkal, te könyörülj minnyájunkon, Úr Jézus Krisztus, hiszen te vagy a mi szabadító, gyógyító, hatalmas Istenünk. Áldunk és magasztalunk téged, most és mind örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után hallgassuk az igét, mint Isten áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok föl kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.